Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Következő adásainkban lépjünk vissza időben a lutheri reformáció kibontakozásáig, hogy a hitújítás hazai történetének korai szakaszát vehessük számba. Ami az időpontot illeti, a wittenbergi események idei Magyarország középkori története talán legsúlyosabb válságát élte át. 1517-ben még csak 3 esztendő múlt el a rózsaféle véres paraszt háború óta, az országban nyugtalanság uralkodott. A bajt csak tetézte a török fenyegetés és az ország katonai gyengesége. Küszöbön állt az a nagy török támadás, amely azután 1521-ben a korábbi hadi sikerek jelképének számító Nándorfehérvár, majd Pétervárad elestéhez, Luther fellépése után 9 esztendővel pedig a tragikus mohácsi vereséghez, az ország 2, majd 3 részre szakadásához vezetett. Gond volt az is, hogy a nyugat nem nagyon igyekezett haditámogatást adni a déli végek védelméhez, a reformáció kibontakozása pedig végképp elterelte a figyelmet a Kárpát-medencéről. Csak fokozta a bajokat, hogy az ország vezetése igen gyenge kezekben volt, a még 10-es éveiben járó gyenge kezű király, II. Lajos nem tudott úrrá lenni az urak pártoskodásának, kormányzás pedig lényegében a német rokonság, mindenek előtt gyámja brandenburgi György őrgróf kezében volt, aki odahaza rövidesen már a hitújítás egyik fő fejedelmi támogatójának bizonyult. Talán ez a zavaros helyzet is magyarázza, hogy a lutheri reformáció híre nem csupán gyorsan eljutott az országba, hanem ott pártfogókra, támogatókra is talált. A wittenbergi híreket elsőként még 1520 előtt alighanem kereskedők és a birodalomban tanuló diákok hozták az országba. Ebben különösen az általunk már korábban tárgyalt erdélyi és szepesi szászok jeleskedtek, olyanok, mint az erdélyi Johannes Honterus, Matthias Hebler, vagy Johannes Henkel Lőcsei, majd Kassai plébános, akik az első pillanattól rokon szenveztek az egyház megújításának gondolatával, és akiket a nyelvi akadályok sem gátoltak abban, hogy csatlakozzanak a hitújítás mozgalmához. De a wittenbergi történések híre olyan idegenből érkezettek révén is terjedt, mint a bécsi professzor Simon Grineus, aki igen korán Luther hívéül szegődve katedráját elhagyni kényszerült, és Budára jött a ferencesek itteni főiskolájára tanítani, ahol több diákját is elindította a reformátori eszmékkel való ismerkedés felé. De a hitújítással való találkozásnak 1526 előtt volt egy másik iránya központja is, mégpedig a budai királyi udvar. Brandenburgi György olyan Lutherhez közel álló teológusokat hívott meg, és tett udvari lelkészté, mint Johannes Henkel és Konrad Cordatus. A királyi udvartartás egy része pedig az élen Habsburg Mária királynéval érdeklődött, sőt, nyíltan rokon szembezett a lutheri gondolatokkal. Másként viszonyultak a reformáció ügyéhez ekkor még a magyar urak, a nemesség. Ők az ország nyugalmának megzavarását, az idegen befolyás növekedését, a török elleni fellépés háttérbe szorulását látták a Németországból érkező eszmékben, és határozottan Róma és a hazai főpapok mellé álltak. Az 1523-as budai országgyűlés drákói szigorúságú határozatokat hozott a német eretnekség üldözéséről. Ezt követően Grineus idegenbe menekült, néhány gyanús lelkész börtönbe került, komolyabb atrocitásokra azonban az 1525-ös, részben már vallási színezetű felvidéki bányászfelkelés leszámítva nem került sor. Az urak reformáció ellenességét jól mutatja egy híres eset, amikor Verbőci István, a köznemesi párt vezető alakja, az ország követeként Wormsban járt a birodalmi gyűlésen, ahová Luthert is megidézték, lakomát rendezett a reformátor tiszteletére azzal a szándékkal, hogy a fehér asztal mellett vegye rá a barátot renitens nézetei visszavonására, ám kevés sikerrel. Mindezek ellenére a reformáció hatása a hazai németséget leszámítva 1526-ig elhanyagolható vagy észrevehetetlen maradt. A helyzet alapvetően akkor változott meg, amikor 1526. augusztus 29-én a magyar hadak katasztrofális vereséget szenvedtek II. Szulajmán szultán seregétől Mohácsnál. Elesett az ifjú király, a főurak és a főpapok jelentős része. A püspökeit vesztett egyházban zűrzavar bontakozott ki, az alsó papság és a szerzetesek egy része óvatosan rokon szembezett a hitoítással. De így tett a főurak a nemesség egy része is. Mohács után a kettős királyválasztással az ország két, majd rövidesen a török hódítással három részre szakadt. Mivel az egyik király, Habsburg első Ferdinánd császári bátyjához, ötödik Károlyhoz hasonlóan a régi egyház és Róma pártján maradt, hazai híve is megmaradtak a katolikus egyház hűségén. A másik tábor, amely Szapolyai Jánost támogatta, jó részt ennek reakciójaképpen az új hit oldalára pártolt, megnyitva ezzel a lehetőséget azok előtt a reformátorok előtt, akik pályájukat néha még katolikus papvén vagy szerzetesként kezdve, idővel zömében német földön kötelezve el magukat Luther mellett, hozzáláttak az ország népének az új hit oldalára állításához. Ebben a munkában a hazai reformátorok közül, aki a legkorábban színre lépett, az Dévai bíró Mátyás volt, akit az utókor a magyar Luther megtisztelő névvel is felékesített. Dévai bíró 1500-ban az erdélyi Déván látta meg a napvilágot, papnak készült, és miután Budán Simon Grineus növendéke volt, 1523-tól Krakkó Egyetemén tanult. Rövidesen pappá szentelték, és belépett a ferences rendbe, 1527-től pedig Boldogkő várában Tomori István udvari káplánja lett. Mivel már ekkor a reformátorokhoz húzott, 1529-ben beiratkozott a Wittenbergi Egyetemre, ahol Melanchthon tanítványa és Luther asztaltársaságának tagja volt. Hazatérve 1531-ben Budán adta ki az Üdvösség alapkövei címet viselő munkáját, amely 52 tételben a lutheri nézeteket igyekezett népszerűsíteni. 1521-ben Kassára került, immár luteránus prédikátorként, ám szalkaházi egri püspök őrizetbe vétette, Likaván Pozsonyban, majd Bécsben volt börtönben, az utóbbi helyen a reformáció jeles ellenfele Johannes Fabri bécsi püspök folytatott ügyében vizsgálatot, majd Budára vitték. Itteni rabságából hívei segítségével sikerült megszöknie. Sárváron a reformáció mellé pártoló Nádasdy Tamás védelme alatt írta meg részletes cáfolatát az időközben megjelent őt támadó írásokra. Munkája kinyomtatása ügyében 1537-ben Bázelbe, majd onnan Wittenbergbe utazott, 1539-ben pedig hazatérése után Újsziget ura Perényi Péter tette meg udvari papjának. Miután rövidesen összekülönbözött Perényivel, a szikszói iskola rektora lett, és ekkor adta ki Krakkóban ortográfia című művét, valamint kiskatekizmusát. Mivel Frangepán Ferenc egri püspök elrendelte ismételt letartóztatását, 1541-ben megint menekült. Másfél esztendőt a Bázelben és Wittenbergben töltött, 1543 nyarán pedig hazatérve Miskolcon vállalt lelkészi állást, de itt sem volt maradása. A halál talán ismét Külhonban más feltevés szerint, de Debrecenben érte 1545-ben. Halála előtt még feltehetően ő fogalmazta meg az 1545-ös erdődi zsinat határozatait, magát a zsinatot azonban nem érte meg. Dévai teológiai kérdésekben mindvégig igyekezett szigorúan Luther nézeteihez és az ágostai hitvallás tanításához tartani magát, egyedül az úrvacsora témájában képviselte Melanchthon mesterétől eltérő, a svájci reformátorok felé kompromisszumot kínáló álláspontját. Dévaival egyidős volt a korai hazai reformáció egy másik jelentős alakja, Sztárai Mihály. Sztárai a neki nevet is adó Sztára faluban született 1500-ban, tanulmányait a Pataki iskolában kezdte, majd a Padovai Egyetemen tanult. Pappá szentelték és belépett a ferencesek rendi közösségébe. A Sárospataki rendházban lakott, majd a Pálóczi család udvari papjaként szolgált. 1526-ban urával együtt ott volt a Mohácsi csatában, ahonnan épségben tért vissza. Valamikor az 1530-as években csatlakozott a reformációhoz, odahagyva katolikus papi szerzetesi hivatását. Az 1540-es évek elejétől a Dél-Dunántúlon a török által megszállt országrészben működött prédikátorként, egyházszervezőként. A dél-baranyai Laskóban, majd pedig Tolnán szolgált, de a Dráva mindkét partját bejárva sorra alakította a református gyülekezeteket, megfordult Mohácson, Siklóson, Szlavóniában is. Egyik levelében azt írta, hogy működéséhez mintegy 120 gyülekezet alapítása kapcsolódik, egy másikban pedig arról beszélt, hogy a munkája során mennyi üldözője, ellensége volt, hányszor került életveszélybe hite miatt. 1551-től Debrecenben, 1553-tól Gyulán volt lelkész, a Dunántúlra visszatérve pedig a Baranyai Egyházkerületet vezette, majd az általa szervezett Tolnai Egyházkerület élén állt. Innen akkor kellett távoznia, amikor a hazai luteránusok és kálvinisták között már komoly ellentétek feszültek. Így ismét Sárospatakra, majd pápára került, kálvinista szimpátia gyanúja miatt azonban az áhított soproni lelkészi állást már nem nyerhette el. A halál végül 1575-ben talán pápán érte. Teológiai és hitvitázó írásai, prédikációi mellett sztárai a reformáció korának jelentős szépírója, az első honi nyelven alkotó magyar drámaíró volt, aki az irodalom szinte minden műfaját művelte és az egyházi tanítás népszerűsítése szolgálatába állította. Így ő volt a vele szinte egykorú Batizi András mellett a hazai zsoltárköltészet, zsoltár fordítás és átköltés egyik legjelentősebb korai alakja, aki Dávid 16 zsoltárát írta át és aktualizálta a hazai viszonyokra. De jelentőset alkotott az epikus költészetben is, hiszen számos ószövetségi vagy egyháztörténeti témát dolgozott fel, amelyek sorából az Áháb király és Illés próféta históriáját feldolgozó a legnevezetesebb, melyben nem csupán az egykori, hanem a mostani Áháb király és Illés próféta, mint a katolikus hatalom és a protestáns prédikátorok megszemélyesítései is megjelennek. Sztárai legeredetibb szépirodalmi alkotása azonban magyar nyelvű előadásra szánt tanító iskoladrámái sora volt, amelyek előzményeit talán a ferences misztériumjátékokban és a középkorból örökölt diákkomédiákban lelhetjük meg. Ezek közül említést érdemel Papok házassága című, csak töredékesen fennmaradt darabja, amely a katolikus klérus maró gúnnyal megírt bírálata ebben a művében, amelyből kitűnik, hogy a reformáció egyik legfontosabb feladatának a régi egyház és papjai újakra való kicserélését tekintette, egy helyen így fogalmazott. Mostantól kezdve nem akarunk kivalkodó, tudatlan papokat, többé nem tűrjük el, hogy minden tudatlannak levágjátok a haját, és pénzért papot csináljatok belőle, hanem azt akarjuk, hogy csak az arra méltókból csináljatok papot, de ingyen. A méltatlanokat pedig fogjátok paraszti és kézműves munkára. Sztárai ebből is kitűnő módon úgy gondolkodott, hogy az új hit és annak lelkésze számára több harci terület kínálkozik. Ilyen a szószék, az éneklés, zsoltározás, a színpad és az iskola. Ideálja a tanításban a parás hangú vita, de ez kap hangot drámáiban is, amelyekben a pergő párbeszédeken van a lényeg. Dialógusai néha nehézkesek és oktató hangvételűek, máskor azonban a gúnynak, a nevetésnek és kinevettetésnek is helyet adnak, teljesen új dimenzióját teremt meg ezzel az embereket megszólító reformátori, prédikátori munkának. Ugyancsak a hazai reformátorok első nemzedékének volt a tagja Huszár Gál. Az ő születési helyét nem ismerjük, csak feltételezzük, hogy valamikor 1510-12 körül látta meg a napvilágot. Fiatal éveiről, tanulmányairól sem tudunk semmit, ő azt gondoljuk, hogy Krakkóban tanult, ahol a teológia mellett jelentős jártasságra tett szert a klasszikus nyelvekben, a zenékben, és valamikor kitanulta a nyomdászi mesterséget. Alakja 1553-ban bukkan fel, amikor az óvári zsoldosok kapitányának védelme alá helyezi magát, mert északnyugat magyarországi reformátori működése miatt Olá Miklós esztergomi érsek, aki ki is közösítette, el akarta fogadni. Magyaróváron lelkészek képzésére hivatott iskolát alapított, amelynek szegény diákjait anyagilag is támogatta, lelkészi hivatalt vállalt, gyakran prédikált a városban és környékén. Sokszor járt Győrben, ahol magánházaknál prédikált a polgároknak és a várhelyőrségének. 1555-ben nyilvános hitvitát folytatott két pozsonyi kanonokkal, két évvel később pedig Bullingernek írt levelet, amelyben részletesen beszámolt a hazai reformáció helyzetéről, problémáiról. 1558-ban kölcsönöket is felvéve nyomdát alapított, ami miatt ismét kiközösítették a katolikus egyházi hatóságok. Ebben a nyomdában adta ki még az alapítás évében saját prédikációit, a következő esztendőben pedig sztárai az Igaz papságnak tiköre című darabját és Bullinger néhány írását, közötte a magyar protestánsokat buzdító útmutató levelét, majd pedig Barnevissza Péter munkáit, akivel együtt még 1560-ban Kassára költözött át. Mint kassai lelkész vett részt a Kisszebenben tartott ötvárosi zsinaton, ezt követően azonban Verancsics Egri püspök követelésére börtönbe került, ahonnan miután a fogságban összeállította első énekeskönyvét, rövidesen megszökött. Debrecenbe ment, ahol 1562 derekái nyomdászként Nélius Juhász Péter kiadójaként működött. Innen az útja Komáromba vezetett, ahonnan Oláérsek óhajára két év elteltével kiutasították. Következő állomása Nagyszombat volt, majd a forgás család oltalma alá helyezte magát Komjátiban, ahol nyomdája is tovább működött, ő maga pedig lelkészi hivatalt viselt, és talán a Mátyusföldi egyházkerület püspöki tisztségét is viselte. Az ekkor már könyvnyomtató reformátornak nevezett Huszár Gál itt adta ki saját komjáti énekeskönyvét, valamint Barnevissza Péter posztilláinak öt kötetes prédikációs könyvének első részeit. Az énekeskönyv himnuszainak és zsoltárainak javarészét ő maga fordította magyarra, a mellékelt dallamokat pedig a gregorián hagyományra támaszkodva ugyancsak ő állította össze. Mindezen idő alatt a teológiai témák tekintetében ingadozott a luteránus és a kálvinista tanítás között, bár végérvényesen egyik mellett sem kötelezte el magát, sőt, határozottan azon a nézeten volt, hogy a reformáció egyházainak a megosztottság a viták és ellenségeskedések helyett egységre kellene törekedniük. Élete alkonyán Huszár Gál pápán lelkészkedő Dávid fia meglátogatására és nyomdája alkalmas elhelyezéséhez helyet keresve pápára utazott. A városba érkezve nyomdáját még üzembe helyezte, és talán lelkészi állást is vállalt, ám 1575. októberében, alig hanem Pest is következtében meghalt. Nyomdája, amelyet fia vett át, ezt követően is működött, hiszen 1577-ben megjelentette a Heidelbergi Káti magyar fordítását függelékében egy imakönyvvel, magának Huszár Gálnak néhány hátrahagyott írását, valamint azokat a hercegszőlősi kánonok néven ismert egyházigazgatási törvényeket és szabályokat, amelyeket dunántúli lelkészek zsinata még 1576-ban állított össze. Kedves hallgatóim, ennyit mára, de legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.